Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Veszprémi stúdióból. Fődi Gábor technikus munkatársam, dr. Szabadka Ödön nőgyógyász, és én Szabó Tamás. És folytatjuk azt a sorozatunkat, ami a magzati élet védelméről szól. Az egészet azért kezdtük el mi magunk is, hogy hitet tegyünk amellett, hogy minden életet a Jóisten adott nekünk, és minden életnek élnie kellene. És tudjuk, hogy alapvetően két gátja van annak, hogy a magzati életeket megtartsuk. Az egyik talán egy ilyen szívbeli, lélekbeli nem tudás. Mintha nem tudnánk, nem vennénk tudomásul, inkább nem tudnánk a szívünk, lelkünk legmélyén, hogy amikor megfogan a pici, az ember. És onnantól kezdve így kell gondolkozunk róla, a gyermek már, attól a pillanattól kezdve, mintha ez nem lenne a szívünkben. Tehát ez egy nagy könnyebbséget ad a döntéseinkben, ha nem tudjuk ezt. A másik pedig, hogy azt keressük, hogy mi az, ami segítene ennek tudása mellett, hogy véglegesen és mindig az élet mellett döntsünk, még akkor is, ha mi nem akarjuk fölnevelni a gyermeket. Akkor is döntsünk az élet mellett, mert annak az életnek élnie kell, és nagyon sok embert ismerünk, aki annyira vágyik gyermekre, de nem lehet neki, hogy szívesen fölnevelni ő. No, ebben a mai műsorban azzal fogunk foglalkozni, hogy a modern időkben hogyan szabályozzák a nem vallási alapon berendezkedett társadalmak a magzati élettel kapcsolatos kérdéseket. Az előző műsorunkban a nagy kultúráknak a nézeteit összesítettük. Elővettük, hogy mit gondolnak erről a buddhisták, akik azt mondják, hogy nem szabad ártani, és ezzel egyértelműen kimondták, hogy mi a teendő. A zsidó vallás az élet mellett konkrét példákat is, utalásokat is tartalmaz az Ószövetségben, hogy milyen retorziók következhetnek különféle esetekben a magzati élet megszűnése esetére. Beszéltünk az iszlámról, ami egyértelműen állást foglal az élet mellett. Megvizsgáltuk ezen kívül a Krisna tudatúakat, akik szintén a pro-élet minden szempontból elvét követik, és a keresztények is ugyanezt vallják magyarul, akik a transzcendensben is gondolkodnak, azoknak ez nem is kérdés, hogy a megfogant élet az éppen olyan, mint a megszületett élet. Ugyanakkor, amióta nem ezek a tradicionális és erkölcsi alapon és a természettörvény alapján gondolkodó berendezkedések szabályozzák az emberi életet, amióta a világot modernnek mondjuk, meg haladottnak mondjuk, hát ez a kérdés is teljesen új megítélésbe került. És most fogjuk megvizsgálni, hogy Európában, ide koncentrálunk, milyen szabályok veszik körül a magzati életvédelmét. No tehát, ezek után nagy szeretettel köszöntöm ismét Szabadka Ödönt, köszönöm Fődi Gábornak a szolgálatát, és a Mária Rádió kedves hallgatói családját.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és Tamás gondolatmenetét folytatva, megint előre bocsájtva azt, hogy akár szociológiai kérdést, akár bármilyen más, nem a szakmában való kérdést boncolgat az ember, az csak bot csinálta emberként, szakemberként mondhatja.
Hát de egy beszélgetést folytatunk mi erről. Laikusok, akik inkább a saját belső világukat szeretnék megosztani az emberek, és őszintén, ugye, mint mindannyian szeretnénk erről meg is győzni az embereket a mi véleményünkről. Ezt nem tagadjuk.
Ez így igaz. És talán itt a részemről ez a úgynevezett szociológiai felvezetés úgy szólna, hogy az tagadhatatlan, hogy a közhelyesen felgyorsult élettempó, a technológiák, az ipari fejlődés minden egyéb mellett óriási szerepet, illetve hát helyet kapott az emberi önrendelkezés. Ezen belül ugye a női önrendelkezés kérdései. Nyilvánvaló, hogy alapvetés, hogy a nők egyenjogúsága a férfiakéval meg kell legyen, és bizony az az érzésem, hogy ez a több helyen az ENSZ-ben, az ENSZ alapokmányban, az Európai Kartában is mindenhol megjelenő, nevezzük verziónak, a nők egyenjogúsága, adta azt a gellert, ezt így kell éreznem, azt a gellert a gondolkodásba, ami nincs mese, felnőtt embert oda vihet, és nem őket elítélve, és nem megítélve, pláne nem ítélkezve fölöttük mondom, hogy a saját test fölötti önrendelkezés téveszméje is kialakult felnőttben. Mert amennyiben a felnőtt ember nem vallásos, már jobban érthető, de nem gondolja át, ahogy Tamás, te is mondtad, biztos igazad van, hogy nem gondolja át, hogy evel együtt is életet hord magában, mert ha felnőtt emberként kellően átgondolja, akkor morális falakba kell ütközzön, mint ahogy természetesen a megszületés után nem is kérdés számára sem, hogy mennyire nem szabad gyermekhez, kisgyermekhez nyúlni. És talán emiatt van az, hogy jó magam, amikor készültem erre a beszélgetésre, egy liberális portál cikkét elemeztem, ahol a leginkább megvillant az, amit érdekes módon a cikk szerzője állandó megoldandó problémának nevez, az a törekvés bizonyos berendezkedések, nevezzük nyugodtan jobboldali polgári konzervatív berendezkedésnek, nota bene lengyel és ír katolikus gondolkodásban eladdig, amit mi ők egyértelmű szigorításnak és jogokba való beavatkozásnak gondolnak, arra mi azt mondjuk, hogy próbálkozás arra, hogy jobb meggyőződésre jusson a nő.
Ugye, ha ebből a eszmetörténeti fejlődésből, vagy sokkal inkább a társadalmi szerepek, nem is szerepelsz, hanem a, szóval egyszerűsítve, ugye a férfinek és a nőnek a társadalmi munkamegosztásban más és más a szerepe. Ez a fizikai adottságaiból, mindenből adódott, évmilliókig más volt. Ezt a modern idők egy hosszú ideig megőrizte bizonyos szempontból a nőnek a alávetettségét és kiszolgáltatott helyzetét. Majdnem természetes, hogy visszahatásként az inga átlendül, és lehet, hogy túlzásokba esünk, amikor a női emancipációról beszélünk. És ennek egyik terméke teljesen elfogadható, amit mondasz, hogy a női méltóság védelme eljuthat oda, hogy a nő méltósága, túlhajtottsága, vagy bármilyen ok miatt eljut oda, hogy ő rendelkezik, az élet felett is dönthet erről. És valóban, hogyha ez nem ütközik a szív és a lélek korlátaiba, a lelkiismeret korlátaiba, mert nem ismeretesek azok a körülmények, akkor bármi előfordulhat. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy valószínűleg a társadalomban mindig jelen voltak a vadhajtásai és a tiltott, senki által el nem fogadott módjai a magzatelhajtásnak. Biztosan jelen volt minden társadalomban, lappangóan, titokban, hiszen nem engedték meg a társadalmak, és valószínűleg ezzel is összefügg, hogy miért kezdték a modern államok szabályozni ezt a kérdést.
Feltétlenül igaz, és talán akkor így még mindig az általános beszélgetés felvezetőjében feltétlenül azt el kell mondanunk, ami kőkeményen szakmai ügy, hogy, és egyben statisztikai tény is, hogy ha most általában nézzük a világ országait, de aztán később akár Európa országait is, de különösen a vallásetikai alapon tiltó, abortusz tiltó országokat, ahol objektíven sajnos kőkeményen megjelenik az anya, mint áldozat életének veszélyeztetése, a testi épsége veszélyeztetése, és ez egy furcsa ellenérvet szül a nyilvánvalóan egyébként lelkiismereti okból abortusz ellenes emberekbe, hogy hol az a feloldás, hogy anyát ne veszélyeztessük, még ha nem kívánt módon lett várandós is, de ugyanakkor a magzat életét se. Na most úgy gondolom én, persze az én esetemben is az évek alatt rendkívüli tetten érhető fejlődésen ment keresztül ez az egész értékelés, a szakmámból fakadóan, a szülészetből fakadóan is, talán különböző olyan stációk, amikor ráébredtem, amiről Tamással úgy beszélgetünk, hogy nem mindenki vesz észre, hogy élet élettel kapcsolatos döntést hoz. Nekem a Jóisten megadta azt a kegyelmet, hogy ezt egyszerűen átélve, és végleg törvény által engedett módon letenni ezt a tevőleges beavatkozást. De hogy visszatérjek az eredeti, az anya élete testi épsége kérdésére, meggyőződésem, és talán most én már vagyok olyan lelki helyzetben, hogy kijelentsem, hogy igen, a kihordás, örökbefogadás egyértelműen egy feloldója lehetne. Független attól, hogy eznek megint az egyén életére való szociológiai, társadalmi hatásait nem ismerem.
Amellett, hogy mi a belső meggyőződésünk miatt az élet mellett érvelünk, és azt mondjuk, hogy minden megfogant életnek meg kellene születnie, és meg kellene minden feltételt teremteni ahhoz, hogy megszülessenek. Nézzük meg, hogy az európai felvilágosult modern világ hogyan szabályozza ezt az nagy ellentmondást, hogy az életet védi, az anyát védi, és a anya önrendelkezését is, a teste feletti önrendelkezést is védi, és ugyanakkor természetesen az életvédelme minden egyes európai társadalomban is szabály. No, akkor hogyan oldja fel ezt a különleges helyzetet abban a 9 hónapban, amikor az az élet még nem jött a világra?
Örülök, hogy az egész 9 hónapot említetted, mert megint csak az előzőeket támasztja alá, ha a végéről indulunk. Igen. Az teljes evidencia, még a legliberálisabb abortuszt engedő országokban is, hogy a 9 hónap, ha most direkt sarkítok, a végén már tilos a úgynevezett élet kioltása. Ami egyébként hát az első harmadban, első 3 hónapban ugyanaz az élet. De hát ha innen ettől a 2 végponttól indulunk, azért azt szintén tudomásul lehet venni, aztán majd próbálunk természetesen konkrétan országokról is beszélni, de az általánosságban meg lehet mondani, hogy tetten érhető a társadalmaknak sokszor a politikai társadalmi berendezkedése is, hiszen egy adott, nevezzük akkor így a magzatvédelemről szóló törvény, de ha teljesen exakt akarok lenni, ezt sajnos abortusz törvényeknek kell hívnunk. A társadalmak abortusz törvényein sokszor a változásain, vagy a tervezett változásain is tetten érhető akár egy politikai berendezkedés változása.
Szóval az az eszmevilág, ami az adott társadalmat, vagy az adott társadalom politikai irányítóit vezeti. Tehát ez érhető. Miben érhető ezt tette? Mondj 2 végletet.
Na most az egyik az természetesen én így szoktam őket hívni, pedig szeretem őket nagyon, a hiperliberális holland társadalom. Ott a változás nem nagyon érhető tetten, abból a szempontból, hogy maximális a liberalizmus, tehát holland állampolgár gyakorlatilag idő megkötés nélkül, a életkép, egyetlen határ azért van, a magzat életképességének határáig kérheti mindenféle megkötöttség nélkül a terhesi megszakítást. Viszont már most, amit majd később is párba fogunk állítani, azt is meg kell nézni, és ez egy adat, statisztikai adat, hogy bizonyos szülésszámra hányan kérik. Talán a választ is mindenki kitalálja, Hollandiában a legkevesebben. Tehát egy holland állampolgár a statisztikák szerint ott ők egy ismert, nagyon kis területen 14-15 millióan élnek, 75 ezer szülés van, sajnos félük, hogy lassan mi is oda kerülünk, de 75 ezer szülés van, és saját legjobb ismertem szerint 3 ezer kérelem, aminek hát 99%-a beteg magzat miatt.
Az meg beteg magzat
igen.
miatt.
Igen. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Hollandiában, holland állampolgárokról beszélünk, világos. Majd mindjárt mondom miért, Hollandiában holland állampolgár egyszer nem kéri az abortuszt, és ők így látták bizonyítottnak arra a kérdésre választ, hogy hogyan lehet a terhesi megszakítások számát csökkenteni, az ő válaszuk a ne kérje. Semmiképpen nem a tilalom, ne kérje.
És ezt hogy érik el, hogy ne kérjék?
Szintén saját olvasatomból tudom csak, valószínűleg remélem a nagyságrend igaz, hogy Hollandiában az anya 3-4 gyermek után kérheti a főállású anyaságot, és az ezzel kapcsolatos jövedelem az az a holland átlag férfié. Ez azt jelenti, hogy Európában az első háromban van. Tehát egy holland anya 20 és 40 éves kora között, vagy akár a most divat 30 és 43 éves kora között nem ér rá abortuszra menni, mert 3-4 gyermeket kell szülnie. És ez egy fantasztikus dolog, hogy innentől kezdve ő nem kéri. Más kérdés, hogy a holland hiperliberalizmussal is abban is megnyilvánul, hogy Amsterdamban abortusz utcák vannak, de nem holland állampolgárok teresség megszakítása történik.
No, tehát van egy szélső pont, a legliberálisabb szabályozás Európában, ami ezek szerint a mi is az a határ, hol van a
még 24
az 24 hét, az az életképességi orvosi határ, ahonnan a magzat életképes, akkor is a koraszülöttként megszületik, nyilván erről van szó. Okay. És eddig elvégzik minden különösebb vizsgálat nélkül az anya kéri.
Elvégzik.
Értem, és azt mondod, hogy...
De nem kéri.
Miért nem kéri? Azért, mert a társadalom azt mondja, hogy kérlek szépen, én nekem annyira fontos a te munkád, a gyermek, te
igen.
Személy szerint, hogy én tudom, hogy ez a legfontosabb társadalom fenntartó tényező, ezért áldozok rá. Mert tudom, hogy a legfontosabb tényező, a legfontosabb munka, ha úgy tetszik, mert nagyon fontos az orvos munkája, mert meggyógyítja a beteget, nagyon fontos a pap munkája, mert segít a lélek meggyógyításában, de mégis a legfontosabb az, hogy legyen élet. És akkor ezek szerint mennyi időre, azt már nem emlékszel, kapjen átlagkeresetet az anya.
Hát
ezt nem tudod, mindegy, utána nézünk, ez óriási dolog szerintem, és ez egy nagyon nagy példa Magyarországnak is. Hogy nagyon jó példa Magyarországnak. Még egy apróságra visszatérve, az, hogy most leegyszerűsítve 100 000 várandóságra jut 3000 vagy 2500 beteg gyermek, az statisztikailag úgy elképzelhető?
Én azt kell mondjam most...
Mert ez ilyen 2% körül.
Igen, mindig a számtan például nagyon kell vigyázni, ha így rávágott, hogy 2% körül, feltétlenül.
Igen, tehát ennyi van.
Hogyne.
No.
Az összrendelenség számáról beszélünk.
Igen. Menjünk egy másik végletre.
Igen.
Hogy milyen szintén a társadalmakat vezető eszmék kapcsán, mert itt a egyik legliberálisabb eszmeiségű országot néztük, nézzünk egy a hagyományos fogalmakkal egy konzervatív szellemiségű országot.
Én azt javaslom, mielőtt ezt tennénk, érdemes azért a tömegről, tehát most így beszélve az államok többségéről beszélnünk. Általános szabály, hogy a terhesség megszakítás engedélyezésénél mindig néznek egy terhességi kort. Most ez alapból szinte majdnem minden országban a 12 hét. Ennek nyilvánvaló, bár a előző részekben jópofán próbáltunk választ kapni a filozófusok útmutatása alapján, hogy hol kezdődik az élet, hol lehet a lelkiismeretünket megnyugtatni, aztán mindig oda jutottunk, hogy önkényesen ugyan választhatunk egy 12 hetet, de a magzati fejlődésből tudnunk kell, hogy már lábujjai is, sőt a körömágy is megvan. Tehát innentől kezdve ez a megfontolás csak orvosi kérdés, hogy az anya életének és testépsége szempontjából mi lehet ez a, nevezzük furcsa módon, optimumnak. Uh-huh. Ha ebből indulunk ki, akkor így mondom, hogy a mi szempontunkból az európai országok többsége unalmas, mert 12 hét, illetve próbálnak vagy csak a határidőt, ebből nagyon sok van, orvos megállapítja és engedélyezi, illetve bármilyen más egyéb feltételt, azt például rendkívül támadnak a liberális oldalról. Ilyen feltétel például Magyarországon is fennáll, nagyon is, ugye a kötelező tanácsadásra el kell menni, 3 nap múlva meg kell erősíteni, tehát itt a várakozási idő, ami majdnem elég sok helyen szintén megjelenik, és ekkor, ha ugye az anya válság helyzetét, mint feltételt szabja. Ezt, ahogy beszélgettem erről, nevezzük így hozzáértőkkel, mondták, hogy egy felnőtt embernek, ha feltételt szabnak, az mindig óriási nehézséget szül ő benne. Mert úgy egyszerűen fogalmazva, kérem, 3 napra megerősítem. De ez egy addig is a fogadatás pillanatától gondolkodó nőnek óriási nehézség. Hogy aztán ez mennyire engedi. De még egyszer, tehát a kettes dolog, a várakozás idő szintén nagyon sok országban megjelenik. És akkor tulajdonképpen jutunk el, azért itt párat sorolnék.
A konkrét szabályozáshoz. De mielőtt belemegyünk a konkrét szabályozásba, mert hogy sok országot kell végigmennünk, és azt lehet, hogy nem tudjuk most átfutni, ezért inkább egy gyorsan összefoglalnám, hogy miről is beszéltünk. Abból indultunk ki, hogy mi ezt a műsort azért készítjük, mert szent meggyőződésünk, hogy a megfogant élet az élet a maga teljességében, és mi is meg akarjuk értetni, és mindenkivel a lelkében, szívében meg akarjuk értetni, hogy ahogy megfoganom az élet, arra vigyázni kell úgy, mint bármelyik másik életre. És talán, ha ezt a szívünkből tudnánk, akkor kicsit másként gondolkodnánk. Ugyanakkor végigvettük a nagy, az Istennel foglalkozó gondolkodásjukat, eszméket, hogy hogyan viszonyulnak a magzati élethez az elmúlt időszakban, és azt mondtuk, hogy akik följebb néznek, mint a földi világ, az mind azt mondja, hogy az életet meg kell védeni. A magzati életet is meg kell védeni. Ezt így kijelenthetjük. Aztán azt is láttuk, hogy az európai eszmekultúrában az egyénnek a felértékelődése, az egyén egyszeri földi életének a felértékelődése, és ráadásul az, hogy hosszú évszázadokon keresztül a nők szerepe valamilyen szempontból azért alávetett volt. Ez hozott magával egy emancipációs mozgalmat, és az emancipációs mozgalom magával hozta az abortusz kérdések fölvetését, mert a tiltás és a titokban végzett, egyébként mindig jelenlevő abortusz, az valamilyen utat keresett magának. És azt is megállapítottuk, hogy ezek a szabályozások eltérnek attól függően, hogy egy adott társadalomnak mik az eszmei irányvonalai. Tehát másként gondolkodik erről a kérdésről, nevezzük így, hogy szabad elvű, liberális berendezkedés, és másként egy konzervatív. És hoztunk legalább egy példát a mai napon, ez pedig a legliberálisabbnak tekinthető Hollandia példája, ahol egészen megdöbbentő az, hogy a legliberálisabb szabályozása, mármint megengedő szabályozása ott van Európában az abortusznak, és a várandóságra eső abortuszok száma messze legalacsonyabb. Miért? Mert a társadalom hihetetlen erővel odaáll az élet mellé a pozitív diszkriminációval, a pozitív ösztönzőkkel, és abból, ha már egyszer belementünk ebbe a csapdába, amit az abortusz megengedése jelent, ebből valószínűleg ez az egyetlen kiút, hogy egyre erősebben nyomjuk egyrészt azt az örökbefogadás kérdést, másrészt pedig azt, hogy vegyük körül az anyát. Nagyon köszönöm a mai beszélgetést Szabadka Ödön nőgyógyász barátomnak, Földi Gábor technikusnak, és folytatjuk azonnal a következő műsorunkat a következő adásban. Elköszön a műsorvezető nagy szeretettel a rádiós család, hallgatói családtól Szabó Tamás.
Hírek.
Portugál fiatalok keresik az utat, amit Isten szánt nekik.